Szeretném felkérni Lementit, hogy tartsa meg az előtt.
Amíg itt a technika átalakítása megy eddig be, bevezetőül egy hasonlatot mondanék el, hogy mindenki föl tudjon készülni Butján Levente előadására. Nem tudom, hogy hányan rendelkeznek itt a megjelentek között bicikli lakattal. Nagyon jó, akkor nagyjából tudjátok, hogy miről van szó. Számzáras bicikli lakatot, amikor az ember akar venni, akkor elkezdi nézni, hogy hú, mennyire erős ilyen U-lakat, hány jegyű a szám, ilyesmi, és azt gondolja, hogy van egy 6 jegyű számos lakat, ami egy brutális fémből van, az biztos föltörhetetlen lesz. És nagyon sokszor így gondolunk a számítógépes biztonságra is, hogy van valami nagyon okos titkosítási algoritmus, és ez biztosan megvédi az adatainkat. De mi van akkor, hogyha mondjuk úgy csinálják meg ezt a biciklilakatot, hogy a kattogásból lehet hallani, hogy melyik szám az, amelyik a kód? Vagy mi van akkor, ez egy kicsit ilyen szofisztikáltabb hülyeség, amikor a gyártó azt mondja, hogy ő valahogy leszeretné generálni a kódszámokat, és ő a gyártási számból generálja ezeket le valahogyan, amit rányomtat a lakatra. És hogyha valaki tudja ezt a generálási módszert, akkor tudja a kódot. Vagy a harmadik, amihez hasonló szintén majd szóba kerül az előadásban, hogy mi van akkor, hogyha a közteresek azt mondják, hogy ők minden ott hagyott biciklit szeretnének valahogy eltávolítani, és ezért szeretnének egy ilyen tolvajkulcsot, vagy egy ilyen master passwordot, egy ilyen master kulcsot, ami mindegyik lakatnál ugyanaz, csak ők ismerik, és ők ki tudnak vele nyitni minden lakatot, majd azt is látni fogjuk, hogy ez miért egy elég veszélyes gondolat. És akkor átadnám a szót az előadónak.
Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, köszönöm a bemutatást is. Az előző előadás roppant érdekes volt, és fölmerült ugye itt a végén egy olyan témakör is, ami engem különösen érdekel, az autóknak a biztonsága. Ezzel tényleg foglalkozunk a műegyetemen, és voltak olyan eredményeink, amiben autókat hackeltünk. Most nem fogok erről beszélni, mert ugye azt a felkérést kaptam, hogy rejtjelezésről beszéljek kifejezetten, úgyhogy erre készültem. Tehát az előadásom címe rejtjelezett kommunikáció feltörésének lehetőségei, és lesz szó egy kis elméletről és gyakorlatról is. És rögtön talán egy közhellyel kezdeném, az információ érték, ezt szinte mindenki érti meg, tudja manapság, de hát régen is tudták ezt, ókori hadvezérek, középkori királyok, és ugye a mai modern társadalomban a vezetők, politikusok és gazdasági vezetők nagyon jól értik, hogy az információ az érték, és talán már mi magunk is hétköznapi emberek ugye azért ezt érezzük, akár csak hogyha közelmúlt eseményeire gondolunk, akkor látjuk, hogy bizony az, hogy ki milyen információhoz fér hozzá és mit kezd azzal, az komoly dolgokat befolyásolhat, akár egy amerikai elnök választás eredményét is. És mivel az értékeinket általában védeni szoktuk, ezért nyilvánvalóan az információt is, ami számunkra értékes, védeni szeretnénk. Mit értünk ez alatt? Hát elsősorban az juthat eszünkbe, talán mindenkinek ez jut először eszébe, hogy szeretnénk megőrizni az információnk bizalmasságát, azaz úgy szeretnénk védeni, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Ez az, ami mindenkinek valószínűleg eszébe jut, és ez nagyon jó, mert pont erről lesz szó a mai előadásban, ugyanis a rejtjelezés az pontosan az az eszköz, amivel az információ bizalmasságának megőrzését tudjuk garantálni. De más dolog is eszünkbe juthat az információ védelem kapcsán. Például felmerülhet az, hogy szeretnénk megakadályozni, hogy az információinkat illetéktelenül valaki módosítani tudja. Ezt integritásvédelemnek nevezzük, és ez is egy klasszikus információbiztonsági követelmény általában. És felmerülhet az is, hogy azt szeretnénk megakadályozni, hogy valaki elérhetetlenné tegyen információkat, amire nekünk szükségünk van. Ezt pedig ugye rendelkezésre állásnak nevezzük, ezt a követelményt. És ez a három, a bizalmasság, integritásvédelem és a rendelkezésre állás, ez lényegében az információbiztonságnak a három fő követelménye. Angol szóval ezeket confidentiality, integrity, availability-nek mondják, és ha a kezdőbetűket összeolvassuk, az pont a CIA-t adja, és innen könnyen meg lehet jegyezni. Ezt el szoktam mondani a hallgatóimnak is az egyetemen. No, tehát rejtjelezéssel foglalkozunk, ami a bizalmasság megőrzésének az eszköze. Az alapmodellje a rejtjelezésnek az a következő. Van két fél, egy küldő és egy fogadó, akik térben egymástól távol helyezkednek el, és a küldőnek van valamilyen információt tartalmazó adata, például egy képfájl, egy képállomány, amit itt látunk a képen, és ezt szeretné elküldeni a fogadónak. El akarja juttatni az adatot a fogadóhoz, aki távol van, ugye fizikailag, de van egy csatorna, amin keresztül ők tudnak kommunikálni, például az internet. A probléma az az, hogy ehhez a csatornához hozzáfér egy harmadik fél, akit támadónak nevezünk, és ez a támadó le tudja hallgatni ezt a csatornát, és meg tudja figyelni az átküldött adatot. És a rejtjelezésnek az a feladata, hogy ezt valahogy megakadályozzuk. A rejtjelezés pedig nem más, mint valamiféle kódolás, aminek a segítségével az adatból egy kódolt adatot állítunk elő, ezt a kódolt adatot fogjuk átküldeni a fogadónak, aki majd ezt dekódolni tudja. Viszont azt szeretnénk elérni értelemszerűen, hogy a támadó, aki ezek után már csak a kódolt adathoz fér hozzá, az ne tudja dekódolni és visszaállítani az eredeti adatot ebből a kódolt adatból. Hát az, amit a támadó lát, az itt a képen is látható, az valamilyen zagyvaság vagy zaj, és nem látja a kép eredeti tartalmát. Hogyan érjük ezt el? Hát az első nagyon fontos dolog, amit itt meg kell említeni, hogy és az az ábrán is látszik, hogy a kódoláshoz használunk egy paramétert, amit kulcsnak nevezünk. És ez megjelenik a dekódoló oldalon is. A dekódoló azért tudja, vagy a fogadó azért tudja helyesen dekódolni a kódolt adatot, mert ő is birtokában van ennek a kulcsnak. Viszont ahogy látjuk, ez a kulcs nem kerül átvitelre a csatornán. A támadó ehhez nem fér hozzá, azt feltételezzük. Ezt a kulcsot egyébként a fogadó és a küldő előre, a kommunikáció előtt megosztja egymással, és utána tudják használni, hogy így rejtjelezetten kommunikáljanak egymással. Tehát ez lényegében a rejtjelezésnek az alapötlete, hogy egy kulcs segítségével úgy kódoljuk az adatokat, hogy a támadó ahhoz ne férjen hozzá. Mit várunk egy ilyen kódolástól? Hát ugye láttuk azt, hogy egy kulcstól függő transformáció a rejtjelezés. A kulcs az általában egy véges térből választott véletlen érték, és itt, mivel a tér véges, felmerül az a probléma, hogy elvileg a támadó kipróbálhatja az összes lehetséges kulcsot. A térnek az összes elemét végigpróbálgathatja, mindegyik lehetséges kulcssal megpróbálhatja dekódolni a kódolt adatot, és amelyik működik, amíg értelmes nyílt üzenetet ad, az a kulcs, amit használta a küldő, és fel van törve az üzenet. Ezt nevezzük kimerítő kulcskeresésnek. Egy ilyen nyers erő támadás, nem kell hozzá túl sok ész, a támadó egyszerűen vakon kipróbál minden lehetséges kulcsot. Ahhoz, hogy ez csak egy elvi támadás maradjon, azt kell elérnünk, hogy a kulcstér mérete az nagy legyen. És szerencsére az előző előadásban nagy számokról már esett szó, úgyhogy erről nagyon nem is kell majd beszélnem, de azért néhány példát én is fogok majd mutatni. De valóban arról van szó, hogy olyan nagy méretű kulcstérre van szükség, hogy a támadó azt ne tudja végigkeresni. Ez szükséges feltétel, ha a kulcstér mérete kicsi, akkor a támadó mindig tud kimerítő kulcskeresést végezni. Szükséges, hogy nagy legyen, de nem elégséges ez a meglepő. Tehát önmagában ez nem elegendő, hogy a kulcstér mérete nagy. A kódoló algoritmustól azt is elvárjuk, hogy a kulcs ismerete nélkül nehéz legyen valamilyen módon megfigyelni, a megfigyelt adatokból visszaállítani az eredeti adatot, akkor is, ha nem találjuk ki a kulcsot. Vagy megfigyelt, vagy más módon megszerzett nyílt szöveg, rejtett szöveg párokból nehéz legyen a kulcsot megfejteni. A rejtjelező algoritmust akkor tekintjük feltörtnek, akkor mondjuk, hogy feltörtek egy algoritmust, hogyha valaki talál egy olyan módszert, ami jóval hatékonyabb a kimerítő kulcskeresésnél, és ezzel a módszerrel szisztematikusan tud vagy kódolt adatokat visszaállítani, vagy a kulcsot megfejteni. És ez általában a rejtjelező algoritmusnak valamilyen belső strukturális gyengeségét használja ki, hogyha ilyen feltörés létezik. Erre szeretnék most egy példát mutatni. Egy történelmi rejtjelező, a monoalfabetikus helyettesítés mutatnám meg, hogy hogyan működik először. Ez a rejtjelező egy, ahogy mondtam, történelmi rejtjelező, régen használták, akkoriban ugye nem diszkeken, meg USB drive-okon tároltunk információt, hanem írott levelekkel kommunikáltak az emberek, és ez a rejtjelező is azt a célt szolgálja, hogy tetszőleges írott szöveget tudjunk vele rejtjelezni. Az alapgondolata nagyon egyszerű, a nyílt szöveg minden egyes betűjét helyettesítjük egy kód ABC neki megfelelő betűjével, és a kód ABC jelen esetben az eredeti nyílt ABC-nek valamilyen véletlen permutációja. Ugye a permutáció az azt jelenti, hogy egy tetszőleges véletlen sorrendbe leírjuk az ABC betűit, egy összekevert ABC, és akkor, ahogy itt a képen is látható, van a nyílt ABC-nk, a 26 elemű angol ABC, alatta a kód ABC, ugye az egymás alatt levő betűk tartoznak egymáshoz, és akkor úgy rejtjelezünk, hogy a nyílt üzenet minden egyes karakterét az alatta a kód ABC-ben a nyílt karakterhez tartozó kód karakterrel helyettesítjük. Például a cipher szót, azt úgy rejtjeleznénk, hogy mivel a C betű alatt a K betű van a kód ABC-ben, a C-t K-ba, K-val helyettesítjük, az I-t J-vel helyettesítjük, a P-t azt N-nel helyettesítjük, és így tovább, és akkor így kapjuk ezt a kódolt szót, a K-I, N-S, U-V karaktereket. Ebben az esetben a kulcs, a titkos paraméter, ami a dekódoláshoz szükséges, hogy helyesen tudjunk dekódolni, az maga a permutáció, hogy hogyan van összekeverve az ABC. És tudjuk azt, talán ez már középiskolában is elhangzik ez, hogy a összes lehetséges permutációk száma az az elemek faktor, tehát 26 faktor jelen esetben, faktoriális, ami, mivel 26 elemű az ABC, amit itt ki is írtam, hogy az kb. 1,5×2^88, és az egy óriási nagy szám, hiszen hallottuk már, hogy a 64 mezőből álló saktábla esetén, ugye a 2^64 búzaszem, az nem férne el a Földön, és ez ennél nagyobb, mert ez 2^88. Hát ez egy hatalmas nagy szám, ekkora a kulcsterünk, hogyha kimerítő kulcskereséssel akarnánk megfejteni az így kódolt üzeneteket, az valószínűleg nem működne. Ugye itt én is föltettem néhány példát, például a földkora másodpercekben mérve az állítólag 2^55 másodperc, tehát ha milliónyi kulcsot kipróbálnánk egy másodperc alatt, akkor se végeznénk lényegében értelmes idő alatt. Tehát nem működik itt a kimerítő kulcskeresés. És mégis ez a rejtjelező nagyon könnyen feltörhető. Mégpedig azért, mert először is minden nyelvnek van egy karakterisztikus betű statisztikája, ami azt jelenti, hogy ha veszünk egy adott nyelven írott átlagos szöveget, akkor abban a betűk előfordulási valószínűsége az egyébként nem annyira függ magától a szövegtől, hanem csak a nyelvtől. Tehát például az angol esetén, egy angol szövegben, itt a képen láthatjuk a betűk előfordulási valószínűségét, az E betű a leggyakoribb betű, körülbelül a betűk 12,7%-a az E betű egy átlagos angol szövegben, és ez független attól, hogy mi a szöveg, csak valamilyen átlagos szöveg legyen. A következő leggyakoribb betű a T, és vannak persze nagyon ugye, kevésbé gyakori betűk, vagy ritka betűk, mint a Z és a J. A másik megfigyelés, tehát amit használhatunk ennek a rejtjelezőnek a feltöréséhez, hogy azt vesszük észre, hogy a helyettesítéses rejtjelező nem változtatja meg ezt a betű statisztikát, hogyha azzal rejtjelezünk. Tehát a rejtjelezett üzenetben ugyanilyen előfordulási valószínűségek fognak megjelenni, csak persze nem az E betű lesz a leggyakoribb, hanem az a betű, amivel az E-t helyettesítettük. De ugyanúgy 12,7%-ban ott elő fog fordulni egy betű, és az lesz az E-nek a kód betűje, és így tovább, tehát minden betűt így meg lehet fejteni, illetve amelyik betűt nem tudjuk így megfejteni, azt utána már a megfejtett betűkből, mintha egy keresztrejtvényt oldanánk meg, ki tudjuk találni a szöveg értelmezésével. Hát lényegében ezt a rejtjelezőt így nagyon régen fel is törték már. Tehát ez csak egy példa arra, hogy az önmagában, hogy a kulcstér mérete az nagy, az nem elegendő, mert lehet, hogy a maga a rejtjelezőben van egyéb gyengeség, amit ki tudunk használni. Modern rejtjelezőknek kétféle változata létezik. Vannak az úgynevezett szimmetrikus kulcsú rejtjelezők, amik hagyományos vagy konvencionális rejtjelezőknek is nevezzük ezeket. Ezeknek az a jellegzetessége, hogy a kódoló és a dekódoló kulcs az azonos. Tehát a fogadó és a küldő ugyanazt a kulcsot használja a kódoláshoz és a dekódoláshoz. Ezeknek sok évtizedes tervezői tapasztalata van. A történeti rejtjelezők is, a történelem során régen használt rejtjelezők is ilyen szimmetrikus kulcsú rejtjelezők voltak. Viszont nincs formális módszer ezeknek a biztonságának a bizonyítására. Tehát valójában nem igazán tudjuk akár a ma használt rejtjelezők esetén se, hogy mennyire biztonságosak azok, hanem nagyjából azt csináljuk, hogy megvizsgáljuk, hogy a ma ismert legerősebb támadási módszereknek ellenállnak-e, és ha azoknak ellenállnak, akkor úgy tekintjük őket, hogy biztonságosak, de valójában bármikor kiderülhet, hogy valaki talál egy jobb módszert. Aztán vannak az aszimmetrikus kulcsúrejtjelezők, 70-es években találták ezt ki, ezt a módszert. Ezek az a lényege, hogy a kódoló és a dekódoló kulcs nem azonos, nyilván összefüggenek, különben nem lehetne a dekódoló kulcssal dekódolni azokat az üzeneteket, amiket a kódoló kulcssal állítottunk elő, de mégsem azonosak, sőt, a dekódoló kulcsot nehéz feladat kiszámolni a kódoló kulcsból. És ennek az az előnye, hogy ilyenkor a kódoló kulcsot publikussá lehet tenni, mégsem tudja ebből senki kiszámolni majd a dekódoló kulcsot. Ezeknél a rejtjelezőknél már tudunk matematikai bizonyításokat adni. Olyan fajta bizonyítások vannak, hogy a rejtjelező feltörésének a nehézsége az legalább olyan nehéz, mint mondjuk valamilyen nehéznek vélt matematikai problémának a megoldása. És ilyen nehéznek vélt matematikai problémák, amik a kriptográfia területén előfordulnak, az a faktorizáció és a diszkrét logaritmus probléma. A faktorizáció probléma például azt jelenti, hogy van egy nagy összetett számunk, és határozzuk meg a prim faktorait. Ezt szoktuk csinálni általános iskolába, prim tényezős felbontást, kis számokra meg lehet csinálni, de nincsen hatékony algoritmus arra jelenleg, hogy ezt gyorsan meg tudjuk csinálni egy nagyon nagy számra. És ennek a nehézségére épül például az egyik legismertebb publikus kulcsú rejtjelező biztonsága. Kiderülhet azonban itt is, hogy valamilyen feladat, amit nehéznek véltünk korábban, mégsem olyan nehéz, mint ahogy azt korábban gondoltuk, vagy ami még kiderülhet, az az, hogy valamilyen feladat megoldása nehéz egy bizonyos számítási paradigmában, mondjuk a mai számítógépeken, de egy teljesen új típusú számítógépen esetleg az a feladat nem is olyan nehéz. És akkor itt kell beszélnünk a kvantum számítógépről, amiről talán már lehetett hallani korábban is, vagy hallottatok róla. A kvantum számítógép az egy olyan számítógép, amely közvetlen módon használ ki kvantummechanikai effektusokat, és ennek következtében emiatt bizonyos számításokat jóval gyorsabban tud elvégezni, mint egy hagyományos számítógép. És itt a jobb oldalon látjuk azt, hogy a feladatokat szokták ilyen komplexitás osztályokba sorolni, attól függően, hogy milyen nehéz őket megoldani, és van egy P nevű osztály, ami azokat a feladatokat tartalmazza, amire létezik hatékony megoldás, polinom időben ugye lefutó megoldás, és vannak nehezebb feladatok, vagy úgy sejtjük, hogy vannak ennél nehezebb feladatok, amik NP-beliek, ezek nem determinisztikus számítógépen oldhatók meg polinom időben, viszont hagyományos számítógépeken ezekre ma nem ismerünk hatékony polinom időben futó megoldásokat. Ugye ilyen például a faktorizáció és a diszkrét logaritmus probléma, ami NP-be tartozik. Viszont ha megnézzük, hogy a kvantum számítógép mit jelent ebből a szempontból, az azt jelenti, hogy van egy új problémaosztályunk, ezt BQP-vel jelöltem az ábrán, ami a kvantum számítógép által polinom időben megoldható problémákat tartalmazza, és ahogy látható, az a sejtés, illetve ez biztos, hogy vannak olyan NP-beli feladatok, amik nincsenek benne P-ben, de benne vannak BQP-ben. Azaz, hagyományos számítógépen nehéz őket megoldani, kvantum számítógépen könnyű őket megoldani. És sajnos a faktorizáció is és a diszkrét logaritmus is ilyen feladat. Létezik ma már algoritmus, kvantum számítógépre írt algoritmus, ami hatékonyan tudja megoldani ezeket a feladatokat, és a mai gyakorlatban használt publikus kulcsú rejtjelezőket fel tudja törni. De nem létezik még ilyen számítógép. Tehát van egy ilyen furcsa helyzet, hogy egy olyan algoritmust már megírtak egy hipotetikus gépre, amint ezt megépítenék, azonnal föl lehetne törni ezeket az eljárásokat. Úgyhogy a kutatók elkezdtek gondolkozni, mivel nem tudjuk, hogy mikor építenek ilyen számítógépet, kvantum számítógépet, de vannak egyébként ilyen irányú kutatások, kisebb számítógépeket, amiről azt állítják, hogy valódi kvantum számítógépek már építettek, és például Google is foglalkozik ilyesmivel. Ezért a kriptográfiai kutatók elkezdtek azzal foglalkozni, hogy mi legyen azután, hogyha lesznek kvantum számítógépek, és elkezdtek olyan algoritmusokat tervezni, olyan rejtjelező eljárásokat, amik akár még egy kvantum számítógépnek is ellenállnak, hiszen ahogy az ábrán látjuk, vannak olyan problémák, amik nincsenek benne BQP-ben, ami azt jelenti, hogy kvantum számítógép számára is nehezen oldhatók meg. És ezt a területet nevezzük post-quantum kriptográfiának, és ma már vannak ilyen algoritmusok, csak nincsenek még a gyakorlatban ezek benne a rendszereinkben. Tehát összefoglalva az elméleti részt, azt mondhatjuk, hogy a rejtjelező algoritmusok feltörése az egyébként egy elég nehéz feladat. Ha egy rejtjelező, ismert rejtjelezőt hosszú évek során nem tört fel senki, akkor valószínűleg nem is nagyon lehet feltörni, nagyon nehéz legalábbis. Ha egy nehéznek vélt matematikai problémát eddig évszázadokon keresztül senki nem tudott megoldani hatékonyan, akkor valószínűleg nincs is rá hatékony megoldás. És ezek az algoritmusok ilyenekre épülnek. Ha egy algoritmust mégis feltörnek véletlenül, vagy a kutatás eredményeképpen, akkor sincsen baj, mert akkor majd választunk egy másik problémára épülő algoritmust, ami jobb, és amit nem lehet úgy föltörni. Vagy akár paradigmaváltások is bekövetkezhetnek, lesznek új típusú gépeink, amivel gyorsabban lehet bizonyos feladatokat megoldani, de ezek a paradigmaváltások nem gyorsan mennek végbe, évek, évtizedek kellenek hozzájuk, és fel lehet rájuk készülni, mint ahogy a kriptográfusok posztkvantum kriptográfia terület megnyitásával fölkészültek a kvantum számítógép eljövetelére. Akkor mégis hogyan lehet rejtjelezett üzeneteket feltörni? Erről szeretnék a második részben beszélni. A gyakorlatról, hogy hogyan törnek föl ma mégis különböző szervezetek, akiknek szükséges az, hogy információkhoz hozzájussanak, rejtjelezett kommunikációt. És négy dologról fogok beszélni, kulcs kitalálásáról, side-channel támadásokról, ez megint egy olyan szó, amit magyarul nehéz lefordítani, ezért nem is fordítottam le, csak meghagytam így. A harmadik dolog protokollhibák, egy rejtjelező algoritmus sosem önmagában létezik, hanem valamilyen nagyobb rendszernek a részeként használjuk, egy protokollnak a részeként, és abban is lehetnek hibák. És hát természetesen a mai algoritmusokat nem kézzel hajtjuk végre, hanem számítógépek hajtják őket végre, hiszen nagy számokkal kell dolgozniuk az algoritmusoknak, amire mi képtelenek vagyunk emberek. És ezeket az algoritmusokat futtató számítógépeket is föl lehet törni, és hozzá lehet férni az információhoz, még mielőtt azt a számítógép rejtjelezi. Kulcs kitalálása. A kulcs, ahogy mondtam, általában valamilyen véletlen érték, egy véges térből választott véletlen érték, és a gyakorlatban ezt véletlen számgenerátorokkal szoktuk előállítani ezeket a kulcsokat. A kulcs kitalálásának nehézsége tehát lényegében a véletlen számgenerátor minőségétől függ. Ha egy gyenge véletlen számgenerátort használunk, ami nem elég véletlen számokat generál, akkor a támadó ki fogja találni a kulcsokat, és akármilyen erős az algoritmusunk, egyszerűen dekódolja a kitalált kulccsal a rejtjelezett üzeneteket. Például többen valószínűleg programoztatok már, minden programnyelvben vannak olyan függvények, amivel véletlen számokat lehet generálni, például a C-ben a rand függvény. Ezek nem alkalmasak kriptográfiai kulcsok generálására, mert predikálható véletlen számokat generálnak, és ha a támadó, hogyha egy ilyen értéket valahogy megfejt, vagy hozzájut, akkor az összes többi legenerált értéket ki tudja találni. Tehát speciális kriptográfiai véletlen számgenerátorokat használunk kulcsoknak a generálására, de ezekben is lehetnek hibák. Egy példa, egy valós példa, az OpenSSL nevű kriptográfiai szoftvercsomag, amiben van véletlen számgenerátor, és 2006-ban az egyik programozó, mikor ezt a szoftvercsomagot úgy javítgatta, pofozgatta, update-elgette, akkor talált benne egy olyan sort, ami neki nem tetszett, sőt használt különböző ilyen automatizált szoftver ellenőrző eszközöket, és ezek az eszközök erre a sorra mindig figyelmeztetést dobtak, generáltak, hogy ebben a sorban valami nem jó, mert ez a sor egy nem inicializált változót használ. És aki programozott, az tudja, hogy az nem jó nem inicializált változókat használni, ezért a programozó azt gondolta, hogy ezt a sort kitörli a programból. Kivette ezt a sort, lefordította a programot, és még mindig működött, úgyhogy nagyon örült neki, hogy megoldott ezt a problémát ezzel a dologgal, hogy kitörölt ezt a sort. Sajnos azonban ennek végzetes hatása lett a generált véletlen számok minőségére. Ugyanis ez a sor, ez fontos volt a véletlen számgenerátor számára, és miután ezt a sort kivette a programozó, a lényegében a támadók, itt az ábrán vagy a szlájdon látható, 32.768 lehetséges eset kipróbálásával meg tudták fejteni az OpenSSL által generált kulcsokat. Ez egy véletlen hiba volt, 2006-ban tette ezt a programozó bele ezt a hibát a kódba, és nem fedezték föl 2008-ig. Tehát 2 éven keresztül azok a rendszerek, akik ezt az implementációt használták, különböző Linux szerverek, tipikusan Debian-t futtató Linux szerverek, azok kitalálható kulcsokat használtak, mikor ezt a programot használták. És az OpenSSL, ez a webes tranzakcióknak a biztonságát ugye megvalósító szoftvercsomag, az SSL az a protokoll, amivel a böngésző és a webszerver közötti kommunikációt rejtjelezzük. Tehát kitalálható volt minden ilyen forgalom, ami ebben az időszakban. Néha nem véletlenül kerülnek ilyen hibák véletlen számgenerátorokba, hanem például nyilvánosságra került az is, mikor Snowden ugye kiszivárogtatott információkat az amerikai titkosszolgálat működéséről, hogy az amerikai titkosszolgálat szándékosan helyezett el például egy jól ismert szoftvercsomagba olyan hibát, amelynek következtében az a szoftver nem igazán véletlen számokat generált, és kitalálhatók voltak a kulcsok, amiket ugye használtak, akik ezt a szoftvercsomagot használták. Tehát látható, hogy bizony ilyen módszerekhez is foglalkozik az, aki rejtjelezett kommunikációt akar visszafejteni. Bocsánat, ez még az SSL hiba volt, és ez az amerikai biztonsági, nemzetbiztonsági ügynökség által ugye szándékosan bevezetett hiba az RSA egyik szoftverébe. Na, a következő a sidechannel támadások. Ugye mit értünk sidechannel alatt? Először is azt szeretném elmondani. Sidechannel fogalmát egy példán keresztül szeretném bevezetni. Talán ismerős ez a kis feladvány, kis fejtörő, hogy adott egy zárt szoba, van benne 3 égő, és a szobán kívül van 2 kapcsoló, mindegyik kapcsoló egy-egy égőt kapcsol, és az a feladatunk, hogy meghatározzuk, melyik kapcsoló melyik égőt kapcsolja, de ezt úgy kell csinálnunk, hogy először játszhatunk a kapcsolókkal, majd utána bemehetünk a szobába, és megnézhetjük, hogy melyik lámpa ég, vagy megvizsgálhatjuk a lámpákat, és utána már nem játszhatunk tovább a kapcsolókkal, úgy kell elmondanunk, hogy melyik kapcsoló melyik lámpát kapcsolja. Hát például oda megyünk a kapcsolókhoz, a második kapcsolót, az alsót bekapcsoljuk, az fölkapcsolja jelen esetben a középső lámpát, utána bemegyünk, és látjuk, hogy a középső lámpát az alsó kapcsoló kapcsolja, de sajnos nem tudjuk, hogy a maradék 2 nem égő lámpából melyiket kapcsolja a felső kapcsoló. És ha kicsit elgondolkozunk ezen, akkor az a probléma, hogy a kapcsolók összes lehetséges állása mellett is, ha megvizsgáljuk, akkor mindig olyan eseteket kapunk, hogy nem tudjuk megmondani, melyik kapcsoló mit kapcsol. Ugye, ha egyik kapcsolót se kapcsoljuk be, akkor bemegyünk a szobába, nem fog égni egyetlen lámpa sem, tehát nem tudunk semmit. A második eset az, amiről eddig is beszéltem, az alsó kapcsolót bekapcsoljuk, látjuk, az a középső lámpát kapcsolja, de nem tudjuk, hogy a felső kapcsoló a melyik 2 nem égő lámpát kapcsolja, a 2, az alsó és az a felső közül. Ha a felső kapcsolót kapcsoljuk be, akkor az a felső lámpát bekapcsolja, de nem tudjuk az alsó 2 lámpát, melyik kapcsoló kapcsolja. Ha pedig mind a 2 kapcsolót bekapcsoljuk, akkor 2 lámpa fog égni, az alsó és a felső, akkor tudjuk, hogy a harmadik lámpát egyik kapcsoló sem kapcsolja, de nem tudjuk, hogy a felső 2 lámpa közül melyiket melyik kapcsoló kapcsolja. Érthető ez? Tehát, ha ebben a modellben gondolkozunk, akkor nem tudjuk megoldani a feladatot. Itt jön az ötlet, hogy használjunk olyan információt, amit ennek a rendszernek az implementációja, a konkrét fizikai megvalósítása még számunkra biztosít. Például szándékosan egyébként ezen az ábrán olyan égőket rajzoltam, amik ezek a hagyományos égők, az izzószálas égők, és ezekről tudjuk, hogy ezek nem csak világítanak, hogyha bekapcsoljuk őket, hanem melegszenek is. Ez egy sidechannel információ, hogy melyik lámpa meleg. Tehát fölkapcsolom az első kapcsolót, hagyom egy kicsit égni, majd lekapcsolom, a lámpa meleg marad, fölkapcsolom a második kapcsolót, bemegyek és meg tudom állapítani, hogy melyik kapcsoló melyik lámpát kapcsolta. Ez azt szemlélteti, hogy néha ki kell kerülnünk a dobozból, a modellünkből ki kell lépnünk, és valami olyan új információt is föl tudunk akkor használni, ha így megtesszük ezt a kilépést, ami néha egyébként mentálisan nehéz, ami egyébként nem áll rendelkezésre az alapmodellben. És a kriptográfiai algoritmusok feltörésénél használnak ilyen kilépéseket a modellből, side channel információkat. Egy rejtjelezőnél ez azt jelenti, hogy megfigyeljük, hogy hogyan működik az algoritmus, a konkrét implementáció, és az számos érdekes ilyen side channel információt tud számunkra kiszivárogtatni, például, hogy egyes műveletek mennyi ideig tartanak az adott implementáció esetén, vagy hogyha mondjuk egy eszközünk van, amit egy fizikai eszköz, ami a rejtjelezést végzi, és mi hozzáférünk kívülről, akkor megfigyelhetjük, hogy akkor annak az eszköznek például milyen az áramfelvétele, mennyi áramot fogyaszt, ahogy végzi a műveleteit. És az így szerzett információkból sokszor következtetni lehet azokra a paraméterekre, adatokra, amin a számítást végzi az algoritmus. Szintén konkrét példa, az RSA az egy jól ismert publikus kulcsú rejtjelező algoritmus, ami a faktorizáció nehézségére épül, és az RSA esetén például a kódolás és a dekódolás az egy moduláris hatványozás művelet, ami azt jelenti, hogy ha például adott a Y rejtett adatunk, akkor azt úgy dekódoljuk, hogy kiszámoljuk az Y a D-ediken moduló egy N szám, ahol a D az a kulcs, az a privát kulcs, amivel dekódolunk, és ez vissza fogja adni nekünk a rejtett üzenetet. Most ezt nem így szokták implementálni, hogy elvégezzük ezt a hatványozást úgy, hogy D darab szorzást végzünk el, ugye a hatványozás az az ismételt szorzás művelet, mert a D az egy nagy szám, több ezer bites szám lehet az RSA esetén, és hogyha D darab szorzással implementálnánk ezt a hatványozást, akkor sose végeznénk vele. Viszont van egy nagyon hatékony implementáció, amit úgy neveznek, hogy négyzetreemelés és szorzás módszere, aminek a nagyon egyszerű algoritmusát mutatja itt az ábra. A D privát kulcsonnak tekintjük a bitjeit, ezek a DK, DK-1, D1 bitek, tehát 0 vagy 1 lehet mindegyik, és egy egyszerű ciklust futtatunk, látjuk a programból talán, hogy ez a ciklus pontosan K-szor fog lefutni, azaz ahány bitünk van a kulcsban, mondjuk néhány ezer, tehát nem olyan hosszú, néhány ezer ciklus fog lefutni, és a cikluson belül két dolgot csinálunk. Egyrészt mindig négyzetre emelünk, ugye van egy x egyenlő x négyzet modern sor, másrészt, hogyha az adott bit, ugye az i-edik ciklusban az i-edik bit, a kulcsnak az i-edik bitje az egyes, akkor még elvégzünk egy y-nal való szorzást is. Ha az a bit nulla, akkor ezt a szorzást nem végezzük el. Ha megnézzük ennek az algoritmusnak az áramfelvételét, akkor azt látjuk, hogy meg lehet különböztetni, hogy mikor egyes egy bit és mikor nullás, mert amikor egyes a bit, akkor két szorzást kell elvégeznünk, és egy négyzetremelést és egy szorzást, ha viszont nullás az adott bit, akkor csak egy négyzetremelést végeztünk el. Tehát megfigyeljük az áramfelvételt, és a rövid ideig tartó nagy áramfelvétel az egy nulla bitet jelent, hosszú ideig tartó nagy áramfelvétel egy egy bitet jelent, és bitenként látjuk a kulcsot az áramfelvételből. Ez egy side channel támadás, és konkrétan működik, hogyha nem az implementáció nem figyel erre oda. Következő a protokollhibák. Ugye említettem azt, hogy a kódolás az az, hogy veszünk valamilyen adatot, kódoljuk egy kulccsal, előáll a kódolt adat. A gyakorlatban használt rejtjelezők nagy része az úgynevezett blokk rejtjelező, ami azt jelenti, hogy nem tetszőleges méretű adatot tudunk vele kódolni, hanem valamekkora méretű blokkokat, egy fix méretű blokkokat. A tipikus méret ma az 128 bit. Például az AES, amit használunk elterjedten a gyakorlatban, egy ilyen blokk rejtjelező, az 128 bites blokkokat kódol. Na de a mi üzeneteink azok nem 128 bitesek általában, hanem vagy rövidebbek, vagy hosszabbak. Miért pont 128 bites lenne minden üzenet? Az a kérdés merül ekkor föl, hogy hogyan használjunk egy ilyen blokk rejtjelezőt hosszabb vagy rövidebb üzeneteknek a kódolására. És erre vannak egyszerű protokollok, amelyek megmondják, hogy mit kell csinálni, hogyan alkalmazzuk a blokk rejtjelezőt. Kettőt fogok ezek közül bemutatni, az egyik az ECB protokoll, vagy blokk rejtjelezési mód, a másik a CBC. Az ECB nagyon egyszerű, és ez mindenkinek eszébe juthat, azt csinálja, hogy az adatot, ami mondjuk hosszabb, mint egy blokk, felosztja blokk méretű blokkokra, és szépen minden blokkot külön egyesével rejtjelez a blokk rejtjelezővel, egymástól függetlenül az egyes blokkokat. És így előállnak a kódolt blokkok, amiket összefűzünk, és megvan a kódolt adatunk. Ezzel az a probléma, hogyha a nyílt üzenetünkben, az adatban volt két egyforma blokk, akkor az a rejtett üzenetben is egyforma lesz. hiszen ugyanazzal a kulccsal, ugyanabból az inputból ugyanazt a outputot fogjuk előállítani. Márpedig előfordulhat, hogy a nyílt üzenetben vannak egyforma blokkok. Ugye az elején is mutattam ezt a képet, például, hogyha veszünk egy képet, amit bitmapként reprezentálunk, akkor itt ennek a képnek a hátterében nagyon sok fehér pixel van. És az a sok fehér pixel, ez mind egyforma blokkokat fog adni a nyílt adatban, és ha ezt rejtjelezzük, akkor ezek egyforma blokkokat adnak a rejtett adatban, és egész jól kivehető ezek után a rejtett adatból az eredeti képnek az ábrája. Tehát az ECB mód, ez a protokoll, ez nem biztonságos, bár lehet maga az E rejtjelező, ez a blokkrejtjelező teljesen tökéletes, vagy a ma ismert módszerekkel nem törhető föl. Ha ezt így használjuk, hosszú üzenetek rejtjelezésére, az nem lesz jó. Mert ugye mi ezt szeretnénk, mi zajt szeretnénk kapni a rejtjelezés után. Ilyen zajt akkor kaphatunk, ha például a CBC módot használjuk. Ez majdnem úgy működik, mint az ECB mód. Annyi a különbség, erre majd később kitérek, hogy mi ez a kitöltés, hogy a blokkokat, tehát itt is blokkokra osztjuk az inputot, de nem egyszerűen rejtjelezzük ezeket a blokkokat a blokkrejtjelezővel, hanem a rejtjelezés előtt, minden egyes blokkot mielőtt rejtjelezünk, hozzáadjuk a nyílt blokkhoz az előző rejtjeles blokkot. És az eredményt, az összeget fogjuk rejtjelezni. És ezt ismételjük. Tehát így össze vannak láncolva az egyes iterációk. Ez már jobban működik, ez ugye ilyen ábrát fog adni nekünk, vagy ilyen képet fog adni, mint ez a jobb oldali. Viszont fölmerül itt is egy probléma. Ugye az van, hogy az adatunk nem biztos, hogy a blokkméret egész számú többszöröse. Az azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy az utolsó blokk az egyébként rövidebb, mint egy teljes blokk. És ekkor technikailag kellene csinálnunk valamit, hogy kiegészítsük egy teljes blokkra, mert a blokkrejtjelező egy teljes blokk inputot vár. Ezt nevezzük kitöltésnek, vagy angolul paddingnek. Azt csináljuk, hogy végére odaírunk még biteket, vagy bájtokat. Például egy tipikus ilyen kitöltési séma, hogy oda a adat végére írunk egy egyes bájtot, aztán annyi nullás bájtot, ami kitölti a blokkot, ahogy itt ez a példán is látszik. A lényeg, hogy ez a kitöltés a dekódolás után levehető legyen. Hogy a dekódoló fel tudja ismerni, hogy mi az, ami igazi adat, és mi az, ami kitöltés. Tehát egyértelműnek kell lennie. A dekódoló az úgy működik, hogy dekódolja, elvégzi az inverz műveletet, dekódolja az adatot, és utána az utolsó blokkból a végéről indulva a nullákat kidobja, addig, amíg el nem jut egy egyesig, azt is kidobja, és akkor a maradék az adat. A kérdés az az, hogy mi történik akkor, hogyha mikor ezt a kitöltés eltávolítást végzi az algoritmus, egy rossz kitöltést találott, nem helyes formátumot. Például nem nulla az utolsó byte. Vagy leveszi a nullákat, és nem egyest talál utána, hanem egy kettest. Az ugye egy hiba, egy formátumhiba, és legtöbbször ilyenkor egy hiba üzenetet küldünk. Tehát elképzelhető például, hogy úgy működik a implementációnk, hogy a dekódolást elvégezzük, a kitöltés formátumát ellenőrizzük, és ha nem jó a formátum, küldünk egy hibát. Ez viszont információt ad ki a dekódolt üzenetről. Ezt ki tudjuk használni, ez az úgynevezett padding orákulum támadás. A támadó fabrikált üzeneteket generál, úgy, hogy a üzenetnek a blokkjai között benne van egy támadó által feltörni kívánt rejtjeles blokk is. Ezt elküldi a fogadó oldalnak, a fogadó oldal dekódolja, CBC módban ellenőrzi a kitöltést, és ha hiba van, visszajelez, és hogy az az egy bit információ kiszivárog a nyílt üzenetről, beleértve a feltörni kívánt blokkot is, ugye, hogy helyes volt ez a kitöltés, vagy nem. Ezek után a támadó ismételt kérdésekkel, jól kitalált kérdésekkel addig próbálkozik, amíg ezekből az egy bitekből végül is helyreállítja, vagy visszafejti azt a kódolt üzenetet. Ez olyan, úgy képzelhetjük el, mint a Barkóba játék. Ott is olyan kérdéseket tehetünk föl, amire igen-nem válaszokat kapunk, egy bit információt árul el a másik fél, és mégis, ha ügyesen kérdezünk, akkor ki tudjuk találni bármire gondolt is. Ugyanez történik itt is, és ezt nevezik padding orákulum támadásnak. Megint lehet, hogy a rejtjelező maga teljesen biztonságos. A protokoll, amit használtunk, ami a hiba üzenetet küldi, az volt gyenge. Konkrét példák vannak itt is. szintén a TLS vagy SSL protokoll, ami a webes tranzakciók biztonságát szolgálja. Ugye ez ellen a protokoll ellen számos ilyen pending orákulum támadás létezik, publikáltak, és ennek kapcsán javították is a protokollt az évek során. De ugye itt az utolsó példából is látszik, még 2014-ben is találtak ilyen támadást a TLS ellen. Az utolsó dolog pedig az algoritmus futtató számítógép feltörése, mint módszer. Ugye a számítógép feltörés alatt azt értjük, hogy valaki átveszi az uralmat a gép fölött, ami lényegében azt jelenti, hogy adminisztratív jogosultságokat szerez, tetszőleges fájlt tud feltölteni, letölteni, és programokat tud futtatni a feltört gépen. A támadónak az lehet a célja ezzel, sok célja lehet szabotázs, vagy valamilyen gazdasági haszonszerzés, például megzsarolja, olyan programot futtat, ami rejtjelezi a Winchester tartalmát, ugye, és utána megzsarolja a áldozatot, hogy csak akkor fogja dekódolni a hard disket, hogyha fizet valakinek. Vagy lehet kémkedés, ugye így szerezhet meg a támadó információt rejtjelezés előtt, hogy még mielőtt azt a számítógép rejtjelezi, azt az információt ellopja a gépről. A támadásoknak az eszköze legtöbbször valamilyen kártékony program. A feltörés eszköze, ezeket malvereknek nevezzük idegen szóval, kártékony kód, kártékony program magyarul. A lényeg az, hogy valahogy a támadott gépnek a gazdája ezeket a programokat, ezt a kártékony programot lefuttatja, és ennek a következménye lesz az, hogy a támadó az uralmat átveszi a gép felett. De miért futtat ilyet le a támadó, vagy a gépnek a gazdája? Hát lehet az, hogy ez álcázva van ez a kártékony program. Hogy az ilyen álcázott kártékony programokat nevezzük sokszor trójai falovaknak. Mert hogy tényleg az történik, ami Trójában történt, hogy valami olyan dolgot húztak ott is be a várba, ami nem az volt, aminek látszott, és végül elesett Trója. Itt is ez történik, hogy letöltünk egy programot, ami mondjuk egy ingyenes játéknak látszik, telepítjük, de nem csak egy játék, hanem egyébként mást is csinál. Például lehallgatja, hogy milyen billentyűket ütünk le a gépen, és azt elküldi valakinek távolra egy támadónak. Egy másik módja lehet a kártékony programok telepítésének, hogy a gyanútlan felhasználó meglátogat egy weboldalt, és a weboldallal együtt programok is letöltődnek, JavaScriptek például, vagy Flash, és ezeket a programok a böngészőben futnak le, és a böngésző valamilyen hibáját kihasználva kitörhetnek a böngészőből, és a gépen is telepíthetnek programokat, és ott is futtathatnak dolgokat. Vagy a kártékony program adatnak van álcázva. Például egy PDF fájl, amit letöltünk, megnyitunk egy PDF olvasóval, ezt a PDF olvasó elkezdi értelmezni, és az értelmezőben van egy hiba, amit kihasznál a kód, és lefut. De mindig valamilyen hiba van. Tehát a számítógépek úgy fertőződnek meg, hogy valamilyen hiba valamilyen programban, például PDF readerben, vagy az operációs rendszerben, ott egy hiba, amit a támadó kihasznál. Ilyen hibák pedig mindig voltak, vannak és lesznek. És ez azért van, mert a szoftverek nagyon komplexek, bonyolultak, több millió sorból állnak, a hibákat nehéz megtalálni, a szoftvereket emberek írják, akik hibáznak, és általában nyomás alatt történik a fejlesztés. Tehát nincs elég idő, nincs elég pénz, nem lehet tesztelni, és gyorsan ki kell adni az új verziót, és mindig lesznek és maradnak hibák a programokban. Vannak publikusan ismert hibák, amiket valaki már egyszer megtalált, felfedezett és publikált. Ezekre jönnek ki utána frissítések. Ugye mindenki tudja, hogy néha frissíti magát a számítógép. Ez azért van, mert találtak hibákat, a számítógép operációs rendszer vagy szoftvergyártók ezeket a hibákat a programokba kijavították, és egy frissítést adnak ki, amit le lehet tölteni. De vannak olyan hibák, ezeket nevezik zero-day hibáknak vagy sérülékenységeknek, amiket senki nem ismer publikusan, csak a támadók. Sőt, vannak olyan támadócsoportok, meg szervezetek, akik ebből élnek, hogy hibákat keresnek, és nem fedik őket föl, hanem eladják pénzért őket különböző szereplőknek. Ezek a hibák bizony nincsenek javítva a számítógépen, és ezek mindig kihasználhatók a támadók számára. Konkrét példát szeretnék itt is mondani. Egy kártékony kód, aminek a neve Duku. Azért érdekes ez a példa számunkra, mert ez az, amit a bevezetőben is említett a professzor úr, hogy ezt a kártékony kódot, ezt a általán vezetett laboratórium találta meg először, azonosította és először elemezte a világon. és mi neveztük el dukunak. És ez egy ilyen kártékony kód volt, ami kémkedésre használtak a támadók. Egy célzott támadásnak a része volt. A célzott támadás alatt azt értjük, hogy nem több millió felhasználót akartak ezzel megfertőzni, hanem kiszemelt célpontokat. Összesen körülbelül 20 áldozatról tudunk az egész világon. Tehát nagyon célzott támadás volt. És ahogy mondtam, a cél az kémkedés volt, tehát lényegében a program, ez a kártevő, mikor települt, utána lehallgatta a billentyűleütéseket, a képernyőről mentéseket végzett fél percenként, és fájlokat összecsomagolt a merevlemezen található fájlok közül érdekesebbeket, és mindent elküldött egy távoli szerverre, amit a támadók kontrolláltak. További érdekességek, hogy a felfedezésekor egyetlen antivírus program sem ismerte föl, azaz a támadók úgy megírták és tesztelték, hogy semmi nem ismerte föl. Zero Day hibát használt ki, úgy települt, mégpedig a Windows operációs rendszernek a kernelében, egész mélyen az operációs rendszerben egy fontkezelési hibát. Maga a kód egy Word dokumentumba volt elrejtve, az áldozat ezt a Word dokumentumot csatolmányként megkapta e-mailben, megnyitotta a Word programmal, és amikor egy fontba volt ágyazva a duku kód, amikor a program elkezdte kirajzolni azt a fontot a képernyőre, akkor a font kirajzoló rutinnak egy hibáját használták ki a támadók, és lefutott a dukunak a telepítője, és települt a gépre a kártékony kód. Érdekesség még, hogy be volt építve egy önmegsemmisítő mechanizmus, 36 nappal a település után magától letörölte önmagát, ha nem kapott más parancsot kívülről. Nyilván ezzel is azt akarták a támadók elérni, hogy minél nehezebb legyen felfedezni a tevékenységüket. Nyomtalanul eltűnt az áldozatgépről 36 nap után. És az elemzésünk azt derítette még erről ki, hogy ez a duku kártevő nagyon-nagyon hasonlított egy korábban, egy évvel korábban felfedezett másik kártevőhez, amit Stuxnet-nek neveznek. Stuxnetről pedig valószínűleg sokan hallottatok már, ez egy olyan kártevő volt, amivel valószínűleg nyugati titkosszolgálatok az iráni atomprogramot próbálták lassítani, mégpedig úgy, hogy azokat a számítógépeket fertőzték meg vele, amik az urándúsító centrifugákat vezérelték. És módosították a centrifugák pörgésének a sebességét a kártékony kód segítségével. És az derült ki, hogy a duku az lényegében a Stuxnetnek egy variánsa. Csak nincsen benne ilyen fizikai kárt okozó modul, hanem egyszerűen egy kémkedő szoftver. Kik csinálnak ilyen kártékony kódokat? Nagyon fejlett támadók, nagy erőforrásokkal rendelkező, sokszor ugye valamilyen nemzetállam által támogatott titkosszolgálatról van szó. Ezeket idegen szóval ma Advanced Persistent Threat-eknek nevezzük, APT, és hát ilyenek léteznek a világban. Például egy konkrét példa az a TAO nevű csoport, Tailored Access Operations csoport, ami az amerikai nemzetbiztonsági ügynökségnek, az NSA-nak egy szervezete, és meg lehet találni, hogy mi a feladata, ezeket kimásolt mondatok a Wikipédiáról. Feladata a külföldi szervezetek által működtetett számítógépes hálózatok azonosítása, megfigyelése, azokba való behatolás és azokból információszerzés. Több mint 1000 hackert alkalmaznak, meg egyéb információelemzőket, rendszergazdákat, és tudjuk róluk, hogy több ezer számítógépet feltörtek a világban, olyan országokban is, amik egyébként alapvetően baráti országai az Egyesült Államoknak például. De nem csak az Egyesült Államoknak van ilyen szervezete, lényegében minden állam ilyennel foglalkozik. Ez az ábra az 2010 óta azonosított célzott támadásokat mutatja, szemlélteti. Ezek ilyen hajók lennének, és a hajóknak a mérete azt mutatja, az alja mutatja, hogy mikor fedezték fel a támadást, és a teteje mutatja, hogy meddig volt aktív. És az ábrán jól látható, a duku az itt a bal alsó sarokban található 2011-ben, azt mi találtuk meg, az az elsők egyike volt, amit azonosítottunk a világban. Akkor még nem volt ilyen támadás. Mellette az a lila, az a Stuxnet. És aztán 2012-től láthatóan egyre több ilyet fedeztek föl, és tucatnyi ilyen van, és aktív ma is. Tehát lényegében minden állam ilyet egyébként használ, és ennek az ábrának a legfőbb mondani valója azt mutatja, hogy a különböző titkosszolgálatok, akiknek információt kell ugye szerezniük, azok kénytelenek ilyeneket használni, mert a rejtjelezés túl erős, és a lehallgatás nem működő módszer manapság, hanem ezt kell csinálniuk, hogy be kell törniük az áldozat gépére, és még mielőtt rejtjelezésre kerül az adat, ott meg kell szerezni, úgy, ahogy a Duku is ezt tette, hogy fájlokat gyűjtött, meg lehallgatta a beütött jelszavakat, meg a képernyőről mentéseket végzett. Tehát ott tartunk ma, és ez a hír, vagy ez a kis cikkivágás, ez idéz egy ma élő legnagyobb kriptográfusok egyikét, Adi Shamir, egyébként az RSA algoritmus egyik kitalálója, ugye az S betű az RSA-ban, az a Shamir nevéből származik, és ő azt nyilatkozta, hogy manapság a rejtjelezés az kezdi elveszíteni a jelentőségét ilyen szempontból, mert a támadások nem úgy történnek, hogy a rejtjelezőket törik föl, hanem egyszerűen ugye azt tapasztaljuk, hogy a legbiztonságosabb és a legvédettebb, izoláltnak tekintett rendszerekbe is sikerült a támadóknak kártékony kódokkal bejutni, és onnan információt kiszivárogtatni, úgyhogy nem magát a rejtjelezést kellett feltörniük. Ez persze nem azt jelenti, ezt egy kicsit értelmezni szeretném, hogy nem azt jelenti, hogy a rejtjelezés nem fontos, nagyon is fontos, sőt, egyébként ezt értelmezhetjük úgy, ezt a kijelentést, hogy a rejtjelezés az annyira erős, hogy nem ez a leggyengébb láncszem ma, hanem máshol próbálkoznak a támadók. És az, hogy ilyen erős, az azért van, és itt kerül képbe a tudomány, mert a rejtjelezésnek tudományos alapjai vannak. Az kutatók megalapozott modellekkel, matematikai ugye, módszerekkel kidolgozták, bizonyítják, folyamatosan dolgoznak ezen, és olyan rejtjelezőink vannak ma, amelyek tényleg biztonságosak a gyakorlatban. És ez annak köszönhető, hogy ez egy korrektül megalapozott tudomány. És arra hív föl talán ez a megjegyzés, Shamirnak ez a megjegyzése azt próbálja talán sugallni, hogy lehet, hogy abba az irányba kéne elmozdulni, hogy a rendszereink többi részét is ilyen megalapozottsággal tervezzük meg, a szoftvereket, a hálózatainkat és a protokolljainkat, hogy ne azok legyenek a leggyengébb láncszemek. Köszönöm szépen a figyelmet!